Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Isten házában. Nyertek testvérek, magasztaljuk Istenünket énekkel, Zsoltár énekkel. A 33. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 33. Zsoltár első verse így kezdődik. Nosza, Isten félő, szent hívek. Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak, mert illik, hogy őtet dicsérjék, kik örülnek igazságnak. Áldjátok az értan, hangos citerákban, az Úr áldassék, landban, hegedűben, címbal, mézengésben, magasztaltassék. Helyünket elfoglalva, e megkezdett Zsoltárunk további verseit énekeljük, a 9., 10. és 11. versel, a 33. Zsoltár 9. verse így kezdődik, aki ő gyors lovában bízik, megcsaladkozik dolgában. Gyors lovában bízik, megcsaladkozik dolgában. Aki karjával dicsekedik, meg nem tartatik a hadban. De ha nagy Úr Isten népére szünetlen néz szemeivel, akik benne bíznak, hozzá folyamodnak, nem felejti el. Gondot tart rájuk s a haláltól, megtartja őket éltőkben. Szükségtől és éhen halástól őrzi a drága időben. Lelkünk azért várja, szüntelen óhajtja, az Úr holtalmát, ki pajzsol végre, eljön segítségre, áddiadalmat. Ő benne azért a mi szívünk, igen örvendett szüntelen, mert ő mi nékünk reménységünk, és bízunk ő szent nevében. Nagy kegyelmességet mi rajtunk bővítsed, légy
várunk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg figyelemmel hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő kérdés feleleteit, melyek a hitvallásunk alapján, az apostoli hitvallás alapján ahhoz a tételhez kapcsolódnak, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus a mennybe ment, és ott a mindenható Atya Istennek jobbjára ült. Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztjén egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk a mi fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy Szent Lelke által mireánk tagjaira kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? Az, hogy minden némű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. A Zsoltárok könyvének 46. fejezetéből olvasom a továbbiakban a mi Urunknak, Istenünknek igéjét. A Zsoltárok könyvének 46. fejezetében ezt találjuk megírva. A karmesternek Kóra fiaié. Ének magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr megmennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, láncsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Isten könyörüljön rajtunk, hogy Szent Lelke által való jelenlétében megérthessük bennünket kereső személyes üzenetét ebben az órában. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, te vagy az, aki gondot viselsz rólunk, és megőrzöd életünket. Te vagy az, aki úgy döntöttél, hogy mi megszülessünk, és tudjuk, hogy te leszel az, aki majd egyszer úgy döntesz, hogy újra eléd álljunk számadásra. Dicsőítünk téged azért, mert nem hagytál magunkra fogantatásunk, születésünk pillanatától kezdve, hanem végig kíséred a mi életünket, számon tartod minden dolgunkat, és kész vagy bennünket megsegíteni. Ezért kiáltunk te hozzád alkalomról alkalomra, amikor ide jövünk a te házadba, és megállunk előtted. Ezért hívunk téged segítségül, mert hisszük, hogy magasságos Isten vagy, akinek hatalma, szeretete elegendő ahhoz, hogy bennünket kiragadjon életünk minden kríziséből, minden bajából, szerencsétlenségünkből fölemelj, megtarts bennünket erőtlenségeinkbe. Tudjuk és hisszük, és örömmel valljuk meg mindezt a te színed előtt. Kérünk, erősíts most meg bennünket eme hitünkben, és könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünket elborító kétségek és kételyek a te hatalmas személyed előtt eltűnjenek belőlünk. Köszönjük, hogy te oszlatsz felhőt, szelet. Köszönjük, hogy ura vagy e világ minden egyes mozzanatának. Köszönjük te neked, hogy a te szereteted az égig ér. Engedd, hogy ráhagyatkozzunk erre a te csodálatos nagy személyedre, szeretetedre, mindarra, amit eddig nekünk ajándékoztál, jeléül annak, hogy nem fordultál el tőlünk. Hadd legyünk most teljes szívvel, teljes lélekkel, elmével, erővel a tieid, hogy te belenyúlhass a mi életünkbe, gondolkozásunkba, hogy tisztogathass, megbátoríthass, megerősíthess. Kérünk, végezd el ezt a csodát bennünk, mert mi képtelenek vagyunk erre, de hisszük, hogy te ígéd és szent lelked által megerősítesz és megtartasz. Így kiáltunk hozzád hálaadással, dicsőítéssel, és így kérjük a te jelenlétedet, nem csak ebben az órában, hanem egész életünkben. Ne fordulj el tőlünk, hanem cselekedj velünk irgalmat szerint. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk ének szóval az ige hirdetés hallgatására, folytatva imádságunkat. A 345. számú dicséretünk negyedik versét énekelve, a 345. számú dicséretünk negyedik verse így kezdődik: Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott, hallgass meg!
Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltunk. Igazoddal tér kegyesen beteg szívemhez, hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmez!
Kedves testvérek, az egyházi ének és zene vasárnapja van, és talán nem véletlen az, hogy bibliaolvasó kalauzunk a Zsoltárok könyvéből egy zsoltárt jelöl olvasásra és lehetséges magyarázatra. Még egyszer felolvasom a 46. zsoltárt, és Isten jelenlétében erről igyekszek néhány dolgot a testvérek elé hozni, amit én magam is megérthettem. A 46. zsoltárban ezeket találjuk megírva. A karmesternek, Kórah fiaié, ének magas hangra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe,
ha háborognak és tajtékoznak is vizei és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Kedves testvérek, a Zsoltárok könyve a Szentírásban egy olyan gyűjtemény, amely korokat és korszakokat ölel át, mégis azt lehet róluk elmondani a Zsoltárokról, hogy egységes stílusban. A Zsoltárok olyan költemények voltak a maguk idejében, és nyilván olyan költemények ma is, amelyeket emberek írtak, kifejezve érzéseiket, gondolataikat. A Zsoltárok egy része imádság, más része hitvallás. Vannak bűnbánó Zsoltárok, de lehetne sokáig sorolni, hogy ma milyen rendbe állítjuk be a Zsoltárokat. Összességében elmondható róluk az, hogy olyan költemények voltak, amelyeket valamilyen zenei eszközzel időnként kísértek. A Zsoltárok fölirata a legtöbbször tartogat is némi utalást erre, így a most fölolvasott Zsoltár is azzal kezdődik, hogy egyfajta instrukciót olvasunk, amely a karmesternek szól. A karmesternek, kettős pont, ez elsősorban annak szól, aki ezt a Zsoltárt elő fogja adni vagy adatni, Kórak fiaié, ének magas hangra. Hát ezeknek az instrukcióknak egy részét értjük ma, egy részét meg nem értjük. Az, hogy Kórak fiaié, első olvasatra úgy tűnhet számunkra, mintha azt jelezné, hogy ez a Zsoltár Kórak fiainak a Zsoltára. De nem lehetünk ebben azért teljesen biztosak. Az már talán egy komolyabb és érthetőbb instrukció, ének magas hangra. Ezt nem lehetett akárhogy előadni annó, hanem magas hangon kellett előadni. Nem tudjuk ezt se pontosan, hogy ez mit akart, de mégis sejtéseink vannak. Nos, tehát a Zsoltárok időről időre megszólaltak az ószövetségi időben, úgy, mint énekkel, zenével megszülető bizonyságtételek és vallástételek, vagy fájdalmas sírások Isten színe előtt. Amikor ma a kezünkbe vesszük ezt a gyűjteményt, akkor általában nem is gondoljuk azt erről a gyűjteményről, hogy mennyi költőiesség és művészet van a Zsoltárokban. A magyar fordítás nem adja vissza azokat a rímeket, azokat a fordulatokat, szójátékokat, amelyek ebben a könyvben és ezekben a Zsoltárokban eredeti nyelven mind-mind föllelhetők és élvezhetők is. Azonban bizonyára sokat lehetne beszélni a Zsoltárról, mint műfajról, és lehetne beszélni a sok-sok jellegzetességről, ami a Zsoltárokat kíséri. Mégis ugyanúgy, mint a Szentírás többi könyvének, ennek a könyvnek is a tartalma érdekel bennünket. Hisszük, hogy nem azért került bele a Szentírásba a Zsoltárok költeménye, hogy legyen benne egy cseppnyi kis művészet is, hanem azért került bele, mert a Zsoltárok könyvének üzenete és mondanivalója harmonizál a Biblia egészének, a kijelentés egészének üzenetével. Isten szent lelke iklette azokat, akik ezeket a költeményeket papírra vetették. Isten gondoskodott arról, hogy a papírról bekerüljenek az Isten tisztelet rendjébe, a nép szájára, hogy ezeket a zsoltárokat énekeljék, hozzákapcsolják életük, ünnepük bizonyos eseményeihez. De mindig a tartalom az, ami meghatározza azt, hogy egy zsoltárt mikor, miért és hogyan énekelnek. A 46. zsoltár egy olyan zsoltár, amely egyfajta vallástétel, bizonyságtétel, nem is akár miről. A zsoltárban többszörösen visszacseng a zsoltáros bizonyságtétele, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, Isten, ami várunk, ő az, aki velünk van. A zsoltáros ezt az üzenetet akarja elmélyíteni, kiénekelni, kibeszélni magából, talán egy olyan élethelyzetben, amikor nagy szükség volt Izrael népe között arra, hogy valaki erősítse közöttük és bennük az élő hitet, az Istenben való igaz reménység szükségességét. Ha a 46. zsoltár aktuális volt több ezer esztendővel ezelőtt, akkor úgy gondolom, hogy aktuálisabb még inkább ma, amikor annyi sok reménytelenség vesz bennünket körül, és amikor azzal találkozunk alkalomról alkalomra, hogy sokszor még mi magunk keresztjének is föladjuk, vagy úgy szólunk, nincs értelme, nem látunk kiutat, nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem tudjuk, mi lesz velünk. Vajon kell-e így beszélnünk, szabad-e így beszélnünk, és ha így is beszélünk, vajon a mi beszédünk véget érhet-e ezen a ponton, hogy nincs tovább? Úgy gondolom, hogy a 46. zsoltár szavai által Isten szeretne ma bennünket józanítani, és emlékeztetni arra, hogy akik őt szeretik, azoknak mindig van tovább. Hogy akik Istent szeretik és ismerik, azok nem mondhatják soha azt, hogy vége mindennek. Azok soha nem mondhatják azt, hogy befejeztem. Lehúzzuk a rolót, elfelejtek mindent, mert mindig van tovább. A zsoltár az újfordítású Bibliában talán az eredeti tartalomnak megfelelően három önálló részre van bontva, azért, mert nagyjából a tartalma is három részre bontható. Mindenek előtt a zsoltáros az első 3-4 versben bizonyságot tesz, vallást tesz arról, amit ő hisz. És ennek a vallástételnek nem más az összefoglalása, mint ez. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, ezért nem félünk. Gyakorlatilag kimond a zsoltáros egy tételt, amit tapasztalati úton már tud Istenről, de most itt újra megfogalmazza ezt, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, ezért nem félünk. Ha csak idáig tartana ez a zsoltár, akkor azt mondhatnánk, hogy ez egy szép elméleti zsoltár. Nagyon sok dolog van, amit az ember elméletben tud, de aztán, amikor a gyakorlatban kellene azt alkalmazni, valahogy mégsem működik. Ha ma azt mondom a testvéreknek, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, nem félünk, akkor erre úgy gondolom, hogy a gyülekezet döntő többsége rábólint, és azt mondja, így van. És ha itt véget érne ez a zsoltár, most énekelnénk egyet, aztán hazamennénk. Mert akkor mi a kérdés? Mi a kérdés a továbbiakban? Ha Isten a mi oltalmunk, ő a mi erőnk, erősségünk, és nem is félünk, akkor nincs miről tovább beszélni. De úgy gondolom, hogy mindannyian szembesülünk azzal, hogy miközben erre a tételre rábólintunk, a szívünkben Egy csomó kétely merül föl, és hatalmas belső tusakodás van bennünk. Valóban így van? Valóban így van, hogy Isten oltalmaz engem? Valóban úgy van, hogy az Isten az én erősségem? Valóban úgy van ez, hogy én nem félek? És mindjárt három olyan területet érint az életünkből ez a kimondott tétel, ahol van mit gondolkoznunk és vizsgálódnunk. Jaj, testvérek, ki a mi oltalmunk? Hát nem arról szól az életünk, hogy biztosításokat keresünk és kötünk. Na nem feltétlenül egy biztosító céggel, mert arra már kevésbé telik. De az ember körülbástyázza magát mindenféle biztosnak vélt dologgal, pontosan azért, hogy oltalmazzanak azok bennünket. Sokszor a család a mi oltalmunk, amelyben megpróbálunk visszahúzódva elmenekülni a külvilág kihívásai elől, vagy vannak mások, akik a munkában keresik az oltalmat és a menedéket, oda menekülnek be, mert azt vélik oltalomnak. Szokták mondani, hogy az ember menekül, mert oltalmat keres, a másik az alkoholban véli az oltalmat megtalálni, vagy az ifjúság a drogban, a jó társaságban, az események lendületében, a felületen való maradásban. Valóban Isten a mi oltalmunk? Egyáltalán ott szerepel valahol a kínálatban, testvérek, hogy azért Isten is oltalmaz bennünket. Mi igyekszünk jól választani, jó helyre tenni az X-eket, mert ezáltal is biztosítani akarjuk azt, hogy oltalom alá kerüljünk. Olykor elmegyünk, részt veszünk Isten tiszteleteken, áldásokat kérünk és imádkozunk, hogy oltalom alá kerüljünk, de valóban igaz ez a tétel az életünkben? Isten a mi oltalmunk. Isten a mi egyetlen oltalmunk. Jaj, ott van a másik terület, az erősség kérdése. Az erő kérdése. Isten az én erőm. Persze, mondja bárki, mindaddig megáll ez a tétel, amíg nem kell oda támaszkodni egy járó keretre. Addig könnyű beszélni, amíg az ember fiatal, vagy jó a fizikuma, Isten az én erősségem. Jaj, de majd megtudjátok egyszer, mondják sokszor azok, akik már érzik egészségük eltűnését. Majd megtudjátok egyszer, milyen az, amikor fáj. És önmagába véve mindez igaz, de Isten a mi erősségünk. Rábólintottunk erre a tételre, de az ember valóban hiszi, és te és én valóban hiszem azt, hogy Isten elég erőt tud nekünk adni a mához, a holnaphoz. Elhisszük, hogy ő adott erőt a tegnaphoz is. Ahhoz, hogy fölkeljünk, hogy mozduljunk, hogy menjünk, hogy együnk, hogy fölemeljük a mosogatórongyot, hogy levegőt vegyünk, hogy kiporszívózzunk. Elhisszük, hogy Isten adta hozzá az erőt. Oly sokszor csak üres bólintás a fejünkben. Isten a mi erősségünk, de azért nem árt egy kis konditerem, nem árt egy kis fitség, nem árt egy kis vitamin kultúra, nem ártanak a joghurtok, mert azért gondoskodni kell nekünk is az erőről. És ott van ez a harmadik tétel, nem félünk. Nem félünk. Ha akarjuk, hanem, drága testvérek, én magam így látom és tapasztalom, hogy bizony mi félünk. Bizony mi félünk. A mi nemzetünk egy megfélemlített nemzet, amely nem tudja a félelmet levetkőzni, és a keresztjének is megfélemledett keresztjének ma Magyarországon. Mi nem merünk szólni, mi nem merünk előállni, mi nem merjük mondani azt, amit mondani kellene, hirdetni, amit hirdetni kellene, mert a szívünk mélyén félünk. Félünk hatalmaktól, félünk erőktől, félünk megtorlásoktól, félünk mindattól, amit látunk a múltban, és aminek az árnya időnként újból és újból ránk vetődik. És hadd mondjam azt, mielőtt még bárki ítélkezőnek gondolna és vélne, hogy igyekszem megérteni mindazokat, akik félnek körülöttem, és megértem ezt a nemzetet, ha fél, mert van mitől félni. De akkor mi Isten gyermekei miért bólintunk erre a tételre, nem félünk? Hát nem egyszerűbb volna azt mondani, Isten, igaz, hogy ez a vallástétel így szól, te vagy az én oltalmam, erősségem, és nem félek. Tudom, hogy ez igaz, mert kijelentetted ígédben, és megbizonyítottad a történelembe, de én bizony nem tudom ráthagyni magam. Én bizony nem hiszek a te erődben, én bizony félek. Arra szerettem volna rávilágítani, hogy a Zsoltár egy vallástétellel, egy tétel kimondásával kezdődik, amire mi könnyelműen rábólintunk, és azt mondjuk igaz, de amikor apró pénzre kell váltani, akkor kiderül, hogy csak egy elmélet az életünkben, semmi más. Nem határozza meg a napjainkat, nem határozza meg a beszédünket, a gondolkozásunkat ez a tétel. Pedig mennyire így kellene, hogy legyen. Mégis, akkor kimondhatjuk ezt a tételt? Ha a valóság az életünkben mást mutat, egyáltalán beszélhetünk mi erről? Kell erről beszélnünk? Akkor bizony nem hazugság az ajkunkról, ha azt mondjuk, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, és nem félünk? Vagy mi keresztjének megtehetjük, hogy hazudunk? Hogy kimondunk tételeket anélkül, hogy arra ráhagyatkoznánk és ráépítenénk az életünket? Nem, testvérek, mi sem hazudhatunk, nekünk is az igazságot kell mondani, de ezt a tételt kimondhatjuk. Mert ennek a Zsoltárnak van folytatása, és ez a folytatás tulajdonképpen egyfajta indoklása annak, amiért a Zsoltáros ezt a tételt kimondja. Az 5. verstől a 8. versel bezárólag a Zsoltáros indokol, hogy tudnélik, miért hirdeti ő ezt, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, és nem félünk. Azt mondja, egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Azaz azt mondja a Zsoltáros, azért nem kell nekünk félnünk. Azért lehet Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mert a seregek ura velünk van, ő a mi várunk. Az Isten városát, ezt a szép költőjes képet, amely az Istenben hívőket jelenti abban az időben, egy folyam ágai örvendeztetik. Isten van benne. Azaz azt mondja a Zsoltáros, mint ahogyan a szomjazó ember kapcsolatba kerül a vízzel, és azzal oltja szomját. Az Isten népe ilyen kapcsolatban van az ő urával. Ilyen konkrét kapcsolat van Isten és az ő népe között. És azt mondjuk, hogy nem félünk, mert Istenben hiszünk, aki oltalmaz bennünket és megerősít bennünket, azt azért tesszük meg, azért vallunk így, mert ő velünk van. Ahogyan a vizet lenyeli az ember és az eloltja a szomját, azt mondja a Zsoltáros, ugyanúgy tölt be bennünket Isten az ő lelke által. Velünk van, ő a mi várunk. Nos, testvérek, ki mondhatja ki ezt a tételt? Isten a mi oltalmunk és erősségünk, nem félünk. Csak az az ember mondhatja ki, aki Istennel megtöltekezett. Aki Istennel olyan kapcsolatban van, mint ahogy a szervezet kapcsolatban van a vízzel. Ahogyan szüksége van a szervezetnek a vízre, a folyadékra, ugyanúgy van szüksége az ember lelkének Istenre. De nem csak arra, hogy az Isten ott lebegjen déli bábként az ember szeme előtt. Mert sok ember csak ilyen viszonyba kerül Istennel, hogy látja az Isten, mintha ott lenne, és ezzel meg is elégszik. Igen, emlékszem az Alföldön, ahol fölnőttem, milyen sokáig kerestem és kutattam a déli bábnak a titkát. Gyerekfejjel, miközben utaztunk édesapámmal egyik gyülekezetből a másikba, mindig néztem, miért vizes ott az úttest. Nem mertem megkérdezni, de valahogy soha nem értünk oda, ahhoz a vizes úttesthez. Aztán később már gyönyörködtem benne. De sok ember csak így van. Lát valamit távolról, de nem kell az igazán. Vagy talán soha nem éri el, vagy talán soha nem kérdezi meg, hogy mi az. Drága testvérek, Isten ennél sokkal közelebb akar hozzánk kerülni, és ő nem csak egy képet akar lebegtetni a mi szemünk előtt, ami olyan, mint amiből meríthetnénk, de soha nem érjük el, hanem Isten velünk van, velünk akar lenni, és veled akar lenni. Isten lakozást szeretne venni a te szívedbe, és meg akarja veled értetni azt, hogy ő várad akar lenni. Amikor azt mondja a Zsoltáros, Isten, ami várunk, akkor ez azt jelenti, mintha egy várvédő ott ülne bent az erős falak oltalmában. Várakat azért építettek, hogy az emberek megoltalmazzák az életüket a külső támadások ellen. És döntő kérdés volt az, hogy egy vár milyen falakkal épül meg, hogy vajon olyan erősek lesznek-e azok a falak, amelyek ellenállnak minden külső támadásnak. Nos, testvérek, azt mondja a Zsoltáros, Jákób Isten, ami várunk, olyan fal és olyan erősség, amely körülvesz bennünket, és megtörik rajta az ellenség ereje. Ő rajta, nem én rajtam, én benn ülök a várban, ő az, aki oltalmaz, aki körülvesz engem. Mind a két kép arról beszél, hogy akkor igaz a vallástétel, ha az embernek élő és igaz, személyes kapcsolata van az Istennel. Ha az ember elmerül az Istenben, ha az ember megnyitja magát Isten előtt, nos, akkor igaz az, hogy az ember elmondhatja, Isten az én oltalmam, Isten az én erőm, ezért nem félek. Drága testvérek, a Zsoltár ma arra indít bennünket, hogy elgondolkozzunk egyen-egyenként azon mindannyian, milyen kapcsolatban vagyunk mi a mindenható, szent és erős Istennel. Van egy déli bábunk, amely biztonságosan lebeg életünk horizontján. Ez az Isten, akiről úgy gondolkozunk, hogy majd odaszaladunk, ha kell valami. Vagy Istennel élő kapcsolatunk van, úgy, ahogyan a folyadékkal, a vízzel. Úgy, mintha egy biztos helyen ülnénk, kőfalakkal körülvéve. Azt mondja nekünk a Szentírás, és hirdetem is minnyájatoknak, hogy Isten, ami Urunk, az ő fia által, Jézus Krisztus által közel jött hozzánk. És amikor kitöltetett a Szentlélek erre a földre, akkor Isten nem kevesebbet tett, mint hogy belép a mi életünkbe. Akik ma megnyitják ő előtte életüket és szívüket, azoknak az életébe Isten belép. És ahol Isten belép, ott biztos oltalom, erő és félelem nélküli élet vettetik el. Nos, kell-e nekünk maga Isten? Kell-e nekünk az Úr? Azt mondja a Zsoltáros, mivel a Zsoltár még tovább folytatódik, hogyha ez így van, hogy van az életemben egy tétel, aminek értem is az okát, az az Isten bent van az én életembe, és én ő benne vagyok, és ezért ő az én oltalmam és erősségem, nem félek. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ebből következik valami. Méghozzá az következik, hogy ezt a tételt, ezt a vallomást, ezt az indokot nem tarthatom magamban. Így folytatódik a 9. verstől a Zsoltár, jöjjetek, lássátok az Úr tetteit. jöjjetek, lássátok. Majd így folytatódik, csendesedjetek el, és tudjátok meg. Drága testvérek, felhívlak benneteket, mindannyiótokat, akik elbizonytalanodtatok az Isten jóságában, az ő erejének, oltalmazó szeretetének teljességében. Jöjjetek, lássátok a mi Urunkat, Istenünket, aki bámulatos dolgokat visz véghez ezen a földön. Károli talán jobban fordítja, mint ez az új fordítás. Ő így fordítja az eredeti szövegből, jöjjetek, ismerjétek el. Azaz egy nagyon is gyakorlati dologra buzdítja a zsoltáros az olvasókat. Miután kimondtunk egy tételt, miután megindokoltuk, hogy ez miért igaz, nem tehetjük meg, hogy ne álljunk meg, és ne ismerjük el, hogy a mi Urunk, Istenünk, csodálatos Úr, hatalmas, erős Isten, aki bámulatos dolgokat művel a földön, és bent a mi életünkben, azt mondja a zsoltáros, ismerjétek ezt el. Elismerni valamit azt jelenti igaznak mondani, igaznak tartani, leborulni az igazság előtt. És ha valamire szükségünk van, az most azt, testvérek, hogy az Isten igazsága előtt végre leboruljunk a szívünkben és lelkünkben, elismerve azt, hogy te valóban olyan Isten vagy, amilyennek kijelented magad a Szentírásban. Te olyan Isten vagy, amilyennek ez a zsoltáros bemutat. Te erős Isten vagy, oltalmazó Isten vagy, te olyan Isten vagy, aki elveszed az ember szívéből a félelmet. És én most jövök, leborulok a te színed előtt, mert elismerem mindezt. Mit mond a zsoltáros? Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Hogy én vagyok az Isten. Nem a zsoltáros, ezt a zsoltáros száján keresztül maga Isten mondja. Csendesedjetek el. Igen, testvérek, olykor szüksége van az embernek arra, hogy kivonuljon a világ zajából, kivonuljon a félelmei hangjai közül. Szükségünk van arra, hogy elcsendesedjünk, hogy befogjuk a szánkat Isten színe előtt végre, hogy ne magyarázzunk neki, hogy ne bizonygassunk neki, hanem elcsendesedjünk az ő színe előtt. Olyan nehéz ezt, még az emberi kapcsolatainkba is megtenni, hogy az ember csendben maradjon, és milyen nehéz az Isten előtt megtenni, de mit mond Isten? Csendesedj el végre. Csendesedj el végre, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten. Milyen szépen jön ehhez a gondolathoz, a 10 parancsolatból, a visszhang, nincs más Isten rajtam kívül. Te sem vagy Isten, azok sem Istenek, amelyekben te reménykedsz, az sem Isten, amit magadnak kreáltál, amiről eddig úgy gondoltad, hogy na ez az én oltalmam, ez az én erőm. Isten azt mondja ebben a csendben, én vagyok az Isten, és nincs Isten rajtam kívül. Ha tudni akarod, mit tettél, amikor nem belém kapaszkodtál, akkor Isten elárulja, árnyékokat fogtál. Árnyékokba kapaszkodtál, amelyek nem tartottak meg, amelyek nem vigasztaltak meg, amelyek nem erősítettek meg, amelyek nem mutattak neked utat. Azt mondja Isten, csendesedj el végre, és tudd meg, hogy én vagyok az Isten. Kedves testvérek, egyikünk sem teheti meg, hogy Isten színe előtt ne álljon meg elcsendesedve, és ne hallgasson oda az Isten szavára, arra, amit az Isten mond. Mert amíg ezt nem tesszük meg, addig marad a félelem, addig marad az erőtlenség, addig marad a rettegés, addig marad a magunk vára, amelyet szénából építünk, és az ellenség fölgyújt, amelyet porból építünk, és az ellenség szétfúj, addig maradnak ezek a dolgok. de nincs erős vár, nincsen oltalom, és nincsen félelem nélküli élet. Hadd hívjalak most benneteket is, gyertek, ismerjétek el, lássátok be, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, és nincs rajta kívül más Isten. Hadd bátorítsalak benneteket, testvéreim, ebben a reménytelen nemzedékben, akik ismerjük ezt a tételt, akik tudjuk az indoklást is egészen személyesen vallani, velem van az Úr, ő az én váram. Hívjuk fel mindazokat, akik körülöttünk vannak arra, hogy csendesedjenek el, és jöjjenek, lássák be, hogy a mi Istenünk az Úr, az egyetlen Isten. Bármennyire diszkriminatívnak tűnik a keresztjén üzenet, diszkriminatív üzenet, nincs más Isten. Ez a világ összemossa a vallásokat, összemossa az isteneket, és ezen a lefolyón eltűnik az élő és igaz Isten is, mert a keresztjének is beállnak ebben a sorban. Egy az Isten, micsoda szép jelszó, de semmi köze ahhoz a bibliai eredethez, amely értelemben ez a Bibliában megszólal. Nem, testvérek, aki nem az élő és igaz Istennél keresi üdvösségét és oltalmát, az árnyékokba kapaszkodik, amelyek sem életében, sem halálában nem fogják soha megtartani. Ezért hirdetjük, és ezért kell, hogy hirdessük mindannyian ennek a világnak azt, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, és nincs rajta kívül más Isten. Adja az Úr, hogy ennek a Zsoltárnak a buzdítása megfogadjon a mi szívünkben, akár hiszünk, akár eddig még nem hittünk, akár félünk, akár bátrak vagyunk, vigyen tovább bennünket az élet folyamához ez a csodálatos Zsoltár, és indítson bennünket egyen-egyenként, mindannyiunkat, ami Urunkról, Istenünkről való igaz bizonyság tételre, mert erre van szükség. Arra a biztos pontra, amelyben a megingott nemzedék, amelyben egy megtántorodott nemzedék meg tud kapaszkodni. Nem én vagyok, nem te vagy, nem politikus, nem ember, hanem Isten az, aki bennünket meg tud tartani. Gyertek, hirdessük ezt ennek a világnak, tegyünk vallást erről. Komolyan véve ezt saját életünk küzdelmeire és megingásaira nézve is. Amen. Kedves testvérek, a 105. Zsoltárunk első három versét énekeljük most. A 105. Zsoltárunk első három versét. Az első vers így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét. Beszéljétek a nép előtt, nagy csodáit, melyeket tőtt. Nékivégan énekeljetek, sok csoda dolgát dicsérjétek. Magasztaljátok szent nevét, kék szívből félétek őtet, örvenden azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek. Keressétek el egyes Úrot, és az ő színét és hatalmát. Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csodáit. Hitéletét hirdessétek, melyek ő szájából jönnek.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, édesatyánk, akinek hatalma végtelen és örök. Dicsőítünk téged azért, mert nem szűnsz meg gondviseléseddel keresni, igazgatni bennünket, és dicsőítünk téged azért, mert a te hűséged örökké való. Hadd hagyatkozzunk rá mindannyian, akik hiszünk benned erre az örökké való hűségre, hadd hagyatkozzunk rá a te véghetetlen erődre, és hadd töltse meg az életünket bátorság, erő, annak a tudása és megélése, hogy te valóban biztos vár vagy, menedék és oltalom, erős Isten. Kérünk téged mindazokért, akik még így nem ismernek téged. Töltsd be őket szent lelked által, és segítsd őket győzelemre, sokféle félelmükben, kételyükben. Így kérünk téged a mi népünkért, nemzetünkért, így kérünk téged felnövekvő generációkért, és így kérünk téged mindazokért, akik megöregedtek. Engedd, hogy a benned való bizalmunk összekössön bennünket, és megerősítsen egyen-egyenként mindannyiunkat életkortól, élethelyzettől függetlenül, abban a tudásban, abban az életszemléletben és abban az életvitelben, amely rád épül és rajtad nyugszik. Légy segítségül, hogy megtehessük ezt. Légy segítségül, hogy segítségül hívhassunk téged, aki nem fordultál el tőlünk, hanem aki örökkévaló szeretettel hajolsz le hozzánk. Köszönjük ennek jelét, az ígét, amelyet kezünkbe adsz, és amelyet fülünkön keresztül a szívünkbe prédikálsz. Köszönjük te neked sok-sok jelét annak, amely a hatalmadat és erődet bizonyítottad csak az elmúlt héten is. Engedd meg nekünk, hogy meghajoljunk te előtted elcsendesedve, elismerve mindazt, ami te vagy, és engedve, hogy te megtöltve bennünket átalakítsd életünket. Kérünk, Urunk, hogy emlékezzél meg így rólunk munkánkban, családjainkban, szeretteink között, lakótársaink között, hadd hirdessük, hadd legyen szívünk üzenete, bízzatok az Úrban, segíts ebben meg bennünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, testvéreim. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hívjátok segítségül az Urat, amíg elérhető, mert ő a mi Urunk Istenünk, erős és hatalmas Isten, mindenek felett. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hadd hirdessem gyülekezeti alkalmainkat. amelyeknek keretében Isten jelenlétében vagyunk együtt, terveink szerint a ma esti 5 órakor kezdődő 20-on túli a Biblia óráját. Hirdetem, hogy kedden 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk, majd este 6 órai kezdettel Biblia órát ima közösséggel egybekötve, este 8 órára pedig a felnőtt konfirmandus testvéreket hívjuk. A ránk következendő héten, csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3:30 az első éves, 16:30 a másodéves konfirmandusokat hívjuk, majd este 6 órától a gyülekezet ifjúsága számára tartunk bibliaórát. Szombaton délután 3 órai kezdettel az Zemplén Győző utcai máltai játszótéren református játszókör rendezvényünket tartjuk. Jövő vasárnap a Isten éltet bennünket a szokott időben, délőtt 9:30 tartunk istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon, délután 5 órakor a templomunkban házasságára Isten áldását kérte Ludányi Tibor és Verebélyi Katalin, akiknek a házasság kötési istentiszteletén Veszelka Tamás lelkipásztor testvérünk hirdette Isten igéjét. Isten áldása legyen az összeházasodott páron. Hirdetem a testvéreknek néhány közelebbi, távolabbi alkalmunkat. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, délután 4 órai kezdettel különleges alkalmat tartunk itt a gyülekezetben. Vendégünk lesz Edgar Lutz és felesége Sípos Gyöngyvér, akik Ekvádorban szolgálnak keresztjén misszióban, és az ottani missziós tapasztalataikról fognak egy beszámolót adni. Lehet kérdezni tőlük, sokféle érdekesség szokott ilyenkor az asztalra kerülni. Hadd bátorítsam a testvéreket, jöjjünk el minél többen, vegyünk részt ezen az alkalmon. Nyilván sokan vannak ma misszióban ezen a világon, az ő jövetelük azért talán érdekes számunkra, mert Magyarországról a református egyház tulajdonképpen 4 misszionáriust delegált, ha szabad ezt a szót használnom, külmisszióba pillanatnyilag, és ebből egy az én testvérhúgom Sipos Gyöngyvér, és hát mindössze a távoli országból összesen 4-5 évente szoktak egyszer hazajönni ide Magyarországra, és ilyenkor lehet hallani a legfrissebb tapasztalataikról. Szeretettel hívom, várom a testvéreket erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy 2 másik alkalom is lesz, ami fontos számunkra, majd nem ezen a héten, hanem a jövő hét után, következő héten, június 4-én, ez egy szerdai nap, Csillaghegyre megyünk, este 7 órai kezdettel tartjuk azt a hagyományosnak mondható Isten tiszteletet, ahol megemlékezünk nemzetünkről. A trianoni katasztrófa napján tartjuk ezt az Isten tiszteletet, és ott a csillaghegyi gyülekezetben együtt van Óbuda reformátussága. Hadd kérjem a testvéreket úgy, este 7-kor lesz ez az Isten tisztelet, június 4-én. Rendezzük úgy a napunkat, hogy valahogy odaérjünk, és együtt legyünk imádságban Isten színe előtt. Hirdetem, hogy június 15-én évzáró Isten tiszteletet tartunk, és ezen a vasárnapon fognak konfirmandusaink konfirmációi fogadalmat és vizsgát tenni. Hirdetem a napközis bibliatáborunkat, amelyekkel kapcsolatosan a jelentkezési ívek fölvehetők az irat terjesztésben, ez június 16 és 20-a között lesz. Szeretnénk köszönetet mondani mindenféle segítségért és adományért, amely a testvérek gyülekezetünket és hitéletünket támogatták az elmúlt időszakban. Legyen Istené mindenekért a dicsőség, ő pedig legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünket zárjuk énekléssel, a 278. számú dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 278. számú dicséretünknek énekeljük az első, valamint a 7. és 8. versét. Az első vers így kezdődik, dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.